Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk az 590. számú énekünk második versével. 590-es számú énekünk második verse, kihívott minden népből egy lelki népet itt. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében a 18. verstől eképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A szereztetési ige mellé olvasok még egy bibliai verset, most Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második levelét olvassuk, de még az elején vagyunk, az első fejezetből a 14. verset szeretném olvasni. Ti velünk dicsekedtek, amiképpen mi is ti veletek. Nyilván meg kell magyaráznom, hogy ez az ige mit is takar, és miért ezt választottam, de ahogy az első hallásra érzékeljük belőle, van benne egy kölcsönösség. Ti velünk dicsekedtek, amiképpen mi ti veletek. És ez a kölcsönösség, ez nagyon jól megfigyelhető, nyilván az emberi kapcsolatainkban, így a szülő-gyermek kapcsolatában is, hogy mi nem csak úgy függetlenül éldegélünk egymás mellett, hanem igen komoly hatással vagyunk egymásra. Hogy ahogy formáljuk mi a gyermekünket, és igyekszünk valamit kiformálni valóban az ő kis életéből, ugyanúgy ők is hatást gyakorolnak ránk, és formálják a gondolkodásunkat, átrendezik olykor az értékrendünket, sok mindenben mi közösen formálódunk. Most nem is ebből az általános formálásról szeretnék beszélni, hanem van itt egy kifejezés, és ez nekem most nagyon megtetszett, hogy olvastam ezt a részt, hogy ti velünk dicsekedtek, mi pedig ti veletek. És itt a dicsekvés szót szeretném aláhúzni. Természetesen ennek a szónak van egy ilyen negatív felhangja is, amikor valaki kérkedik, valaki nagyon büszke valamire, valamit nagyon mutogatni akar, és ez visszatetsző tud lenni. De a dicsekvésnek van valahol egy olyan oldala is, amiben inkább büszkeség van, inkább valami öröm van, inkább valami hálaadás van, valami megbecsülés. És mi ezt tapasztaljuk, és innen szeretném indítani a gondolatot, mert azt hiszem, hogy ezt mindenki meg tudja ragadni, hogy mi ebbe benne élünk akkor, amikor a gyermekeinkre ránézünk. Mi szeretünk egy kicsit dicsekedni velük. Én sokszor szoktam mondani a gyülekezetbe, hogy hát annyi nagymamával találkozok, akinek a pénztárcájukban egyből előkerül, na hát ők az unokáim. És akkor azt meg kell mutatni. De egyébként mi szülők is szeretjük azt, amikor olyan jó formában vannak a gyerekeink, olyan jól tudnak megoldani helyzeteket, olyan büszkeség tölt el bennünket, amikor szerepelni látjuk őket, hogy hát milyen ügyes. De ezek nem ilyen önmagukért való dicsekvéseink, hanem egy picit, és hogyha jól érezzük, és jól éljük meg ezeket, akkor ezek nem is csupán a mi örömünkről szólnak, hanem szeretnénk megláttatni őket önmagukkal is, hogy mire képesek, hogy milyen ajándékaik vannak, hogy milyen készségek vannak bennük. Nyilván, hogy az nagyon visszatetsző tényleg, hogyha valaki, hadd használjak egy ilyen modern szót, ez túltolja egy idő után, amikor beképzelté válik ettől. De van az a jófajta dicsekvés, és a Bibliának ez egy alap kifejezése is, hogy vannak olyan ajándékok, vannak olyan örömök, amikkel jó előhozakodni, és azt mondani, hogy ez nekem sokat jelent. Hát ilyen dicsekvés az, hogy nézzétek, ő, és most már ők, mert itt így mondja az apostol, hogy mi veletek dicsekszünk, a gyermekeinkkel dicsekszünk. És valahol azt hiszem, hogy egy érett kapcsolatnak ez mindig a jellemzője kell legyen. Hogy én tudom értékelni a másikat, és ő is tud értékelni engem. A dicsekvésnek úgy keresjük meg akkor a másik oldalát, hogy vajon a gyerekeink azok dicsekednek-e velünk. És azt látom, hogy a kezdetek kezdetén még ez úgy csirájában megtalálható. Tehát én elhallgatott vagy elhallott óvodai beszélgetésekből úgy el tudom képzelni, hogy az én apukám az erősebb. Az én apukámnak gyorsabb autója van. És néha nem is a belső tulajdonságainkat hozzák elő, csak azt az állapotot, amiben ők látnak minket. Hogy az én anyukám a legszebb. Az én anyukám mindenkinél szebb. Én is szeretnék olyan szép lenni, mint te, meg olyan okos. És annyira jól esik az embernek, hogy valaki lát engem ilyennek, pedig ismerem magam, tudom, hogy mennyi tökéletlenségem van, és aztán utána van egy jó nagy kihagyás, hát ezt át kell élni valahogy, ahol a gyermekeink ennyire nem dicsekszenek velünk, inkább keveslik azt, amit hozni tudunk, de aztán talán mégis van egy megérkezés, és ez is fontos lenne, hogy egyszer azt tudja mondani, hogy tudom, hogy te mindent megpróbáltál, és mindent megadtál nekem, amire szükségem van. És ezt egy szülőnek nyilván, hogy jó lenne hallani, vagy egy jó érzés, valahogy, hát ez nem nagyon van erre kultúránk, és nem nagyon szoktuk mi ezt szavakkal jól megfogalmazni, hogy megköszönjük a szüleinknek azt, hogy végig törődtek velünk. Erre mondja Pál apostol, hogy mi szeretnénk veletek dicsekedni, és olyan jó lenne, hogy ti is tudnátok egy kicsit velünk, a szó jó értelmében. És hogy ez az egész hogy kerül ide, a keresztséghez, hát Isten is így néz minket. Annyira szeretné, hogyha az ővele való kapcsolatunkban is ez a kölcsönös dicsekvés benne lenne. Hogy én azt tudnám mondani, hogy én azért hoztam ide a gyermekemet, mert ez az az Isten, aki meg tudja őt őrizni nekem. Ez az az Isten, aki gondot tud viselni rám. Nagyon sokszor a sok-sok Isten kép között én most ezt így ki kell válasszam, hogy én rábízom az én gyermekemet. Én dicsekszem azzal, hogy neki van hatalma megőrizni. És az Isten is szeretne dicsekedni velünk, akár szülőkkel is, és azt mondani, hogy jó helyre helyeztem ezt az életet. Olyanok közé, akik szeretik, akik türelmesen vezetgetik az életüket, akik tudnak vele együtt tanulni is, akik alázatosak, de alázatosságukban tudnak dicsekedni is. És az is benne van talán, hogy Isten szeretné ezeket a gyermekeket is majd úgy látni, hogy velük is tudjon dicsekedni, hogy az én gyermekeim mások, mint a világ gyermekei. Tudnak békességben élni, tudnak szeretetben élni, tudnak megbocsátani egymásnak, tudnak egy olyan lelki világot élni, ami kell ahhoz, hogy ez a világ ne menjen teljesen tönkre. Ezeket a gondolatokat hoztam a nagy ígéret mellé, amikor Jézus azt mondja, hogy én veletek leszek minden napon a világ végezetéig, és ez a közösség, ez jelentse számunkra azt, hogy mi mindig örömmel nézünk a gyermekeinkre, de örömmel nézünk az ajándékozó Istenre is, és dicsekszünk vele, hogy nekünk ilyen Istenünk van, és közben ő is hadd gyönyörködjön bennünk, a szolgálatunkban, szülői szolgálatban, keresztszülői szolgálatban, a nagyszülőknek a tevékenységében, a családban, és természetesen ezekben a kisgyermekekben is. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel most a szülőknek, keresztszülőknek, jöjjetek erre a közös ünnepi alkalomra, együtt álljunk fel, És kérem most a szülőket és a keresztszülőket, hogy az elhangzó kérdésekre hallható szóval, hitük szerint, jó lelkiismerettel válaszoljanak. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket és gyermekeiteket úgy nevelitek, neveltetitek, hogyha felnőnek a konfirmáció alkalmával, ők maguk tehessenek vallást Istenbe vetett hitükről. Kérem feleljék, ígérjük és fogadjuk. A gyülekezetet is kérdezem most, tegyünk mi is fogadalmat. Ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben tudják nevelni. A gyülekezet felelje, ígérjük. Közösen tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan csodálatosan képzelted és gondoltad el azt az életkapcsolatot, ahogy a gyermekeinkkel összefűzöd a mi életünket, és valóban tapasztaljuk azt a kölcsönösséget benne, hogy folyamatosan egymást neveljük, igazgatjuk, intjük. Szükségünk is van erre, a gyermekeinket van hová elvezetni, és egy olyan utat szeretnénk nekik adni, amiben megtalálják az örömeiket, a békességüket, a boldogságukat, és mi most arról teszünk vallást, hogy ez az út, ez te feléd vezet, ezen kellene megtanítani, járni őket. Ugyanakkor annyi mindent megtanítanak ők is nekünk, annyi mindenben megértjük azt, hogy te máshogy gondolkozol, mint ahogy mi sokszor hozzáállunk az élet dolgaihoz. Megelevenednek újra a csodák és a nagy lehetőségek, és ezeket köszönjük neked. És valóban szeretnénk kölcsönösen dicsekedni egymással, egy kicsit megmutatni azt, hogy van bennünk valami, amit te is tudsz használni, és az lehet mások számára áldás. Így kérjük tőled azt, hogy szülői hivatásunkat hadd tudjuk betölteni, szeretettel, türelemmel, bölcsességgel, ezt mind te tőled szeretnénk elkérni. És szeretnénk látni azt is, hogy a gyermekeink valóban megtalálják melletted is azt a biztonságot, amelyet ígérsz ebben a nagyon szép ígéretben, a keresztségben, hogy ott leszel nekik is minden nap segítségül, bátorításként, amire éppen szükségük van. Így kérünk ezért a kisgyermekért is, ezért a családért is, adj nekik örömöt abban, amit tőled kaptak ajándékként, és engedd, hogy felelősen tudják végezni szolgálatukat. Így kérünk, hogy hallgasd meg értük mondott imádságunkat. Amen.
Laura, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged.
Foglaljuk el a helyünket, és a keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. Isten tiszteletünk folytatásaként a 89. zsoltárunkat keressük, és annak énekeljük az első és második verseit. A 89. zsoltárunk így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Isten igét olvasom Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből, az első fejezetnek a 3-tól 11-ig terjedő verseit. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőségesen részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyan azoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat is, aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, mivel ti is segítségünkre vagytok, az értünk mondott könyörgéssel, hogy a reánk áradt kegyelemért sokan, sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, azt vallottuk a Zsoltár szavával együtt, hogy a te irgalmad mindig megáll. Ennek ékes tanúi vagyunk mi magunk is, a magunk életével, akikre nem úgy nézel, hogy mit érdemelnénk bizonyos helyzetekben, hanem tudsz a te irgalmaddal, szereteteddel nézni ránk. Mindig meg tudsz indulni akkor, amikor valamit eltévesztünk, amit rosszul csinálunk, amikor nem figyelünk rád, és aztán baj lesz belőle. Sosem nevettél rajtunk, és sosem mondtad azt, hogy megérdemeltük. Pedig mindezt megtehetted volna. Hanem valahogy szeretettel mindig hívtál, hogy lássunk meg valami mást is, ne csak a saját gondolatainkat, ne csak azt, ami oly sokszor zsákutcába vitt bennünket, hanem egy kicsit oda tudjunk figyelni arra bölcsességre, ami nálad van. És tudtuk, hogy ma is így jövünk ide, hogy szükségünk van erre az irgalomra, szükségünk van arra a bölcsességre, ami felülről látja mi életünket. Így kérjük a te üzeneted, hadd találjon meg minket. Nem mi akarjuk megfejteni az emberi gondolatainkkal, szavainkkal azt, ami a tied, hanem te jelensd ki azt nekünk. Fiad által, akit segítségül hívunk, hogy lelk által igazgassa most a gondolatainkat, életünket, erősítsen és vigasztaljon bennünket. Hallgass meg bennünket, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 449. dicséretünk első versével. 449-es számú énekünk, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Alapigénket újraolvasom Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből, az első fejezetnek a negyedik versét. Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, vannak olyan bibliai részek, amelyeket lelkészként is azt mondom, hogy első olvasásra vagy így hallásra nem nagyon lehet végigkövetni. És úgy érzem, hogy ez a mostani is ilyen volt. Én nagyon sokszor elolvastam ezt a bibliai részt, mert Pál apostol annyira sokszorosan összetett mondatokat mond, és annyira próbálja logikailag is az egyikből következtetni a következő gondolatát és mondatát, hogy az embernek nagyon sokszor, nagyon odafigyelve kell végigolvasnia. De azért első hallásból az azonnal kiderül, és az alapigénkben is nagyon sokszor szerepel ez a kifejezés, ez a fogalom, hogy vigasztalás, hogy itt az egész arról szól, hogy valahogy vigasztalódni kellene, és vigasztalni tudni kellene. És hogy közben még belekapcsolódik az is, hogy ez nem fog menni Isten nélkül, és egy ilyen hármasságot állít fel egyből az alapige, hogy ahogy Isten engem meg tud vigasztalni, és én attól megnyugszom, úgy fogom tudni én is a másikat ilyen erővel bátorítani és vigasztalni, hogy ő is valamit megkapjon ebből, de közben Istent magát nem tudom kizárni, nem én fogom megvigasztalni a másik embert, hanem maga Isten fogja tudni majd megvigasztalni. Na hát ettől lesz ez olyan nagyon bonyolult, hogy állandó kapcsolatba kell legyek Istennel és a másik emberrel ahhoz, hogy ezek a vigasztalhatatlanságaink egy kicsit oldódni tudjanak, és valami reménység szüressen belőle, és valami békesség. Az embernek van egy olyan tévedése talán, vagy eltévejedése, hogy a vigasztalás az ami olyasmi kell legyen, ami a másiknak egy magyarázatot ad a bajára. Ez nem ez a vigasztalás, hogy én elmondom, hogy ennek mi volt az oka, meg hogy kell kijönni belőle. Ezek nem működő dolgok általában az életünkben. Egyrészt nem látjuk jól egymásnak a lelkét, nem látjuk azt, ami történik vele, hogy az milyen nyomokat hagy benne. Erre mi képtelenek vagyunk. Aztán van egy olyan gondolatunk, hogy valami varázsszót fogunk majd megtanulni, hogy én majd azt mondom neki, hogy, és ő ettől megnyugszik. De ez nem működik, még a gyermekeinknél sem működik, hogy meg lenne ez a varázsszó, hogy na akkor ezt kimondom, és szent a béke, elcsendesülünk és megnyugszunk. A kisgyereknél tapasztaljuk, vagy ott szoktuk talán ezt ilyen egyszerű formában megélni a legjobban, amikor valami tönkre megy, amikor egy játék eltörik, amikor valamit elveszít, és olyan vigasztalhatatlan sírásba tör ki, akkor mi képesek vagyunk egy ilyen, hadd mondjam, ilyen bárgyú és bugyuta választ adni erre, hogy nem baj, veszünk másikat. Tessék ezt a saját életünkre vetíteni, és amikor nagy bajba vagyunk, akkor ezt így visszahallani magunktól, hogy nem baj, szerzünk másikat. Ott hagyott egy ember, nem baj, szerzünk másikat. Nem foglalkozik veled a gyermeked, nem baj, szerzünk másikat. Nem lehet mással pótolni azt, ami éppen engem annyira megérint, annyira padlóra küld, mert sokszor ezek ilyen kemény ökölcsapások így az életünkben, ami olyan mélypontba víz bele minket, hogy nem lehet ilyen egyszerűen választ adni. Ilyen családi dolgot hadd mondjak el, hogy 9 hörcsögünk volt már, mert mindig, amikor egy elpusztult, akkor nem baj, hát veszünk másikat, de az élet nem így pótolható. És aztán felnő az ember, és azt mondja, hogy nekem ettől komolyabb vigasztalás kell. És ez a komolyabb vigasztalás, ez valami olyasmi, ami tényleg a félelmeimet fel tudja oldani, ami a fájdalmamban enyhít rajtam, ami a sérelmeimből egy kicsit ki tud mozdítani, hogy én ne abba beleszorultan éljem az életemet, ami egy kicsit túllendít a tehetetlenségemen, mert nagyon hirtelen rátör erre ez az érzés az emberre, hogy ez lehetetlen, én ezt nem tudom megoldani. És ezekben ott vannak nagy kudarcok és nagy veszteségek, és Pál apostol most azzal jön, hogy tanuljatok meg vigasztalni, de először vigasztalódjatok meg az Istennél. És Istennél is valami ilyesmit várunk, hogy ő majd kimondja a varázsszót, hogy én majd megnyugodjak. Mit fog mondani? Majd fogok én ilyet mondani a végén, amit úgy el kéne hinni Istennek, hogy ez tényleg egy olyan üzenet, egy ígéret, amitől meg lehetne vigasztalódni, de ez valahogy érintenie kell engem a legbelsőm valumban, különben elszáll a fülem mellett. Mint azok a sablonos vigasztalások, amiket mi szoktunk mondani, hogy nem baj, lesz majd jobb is az életben, majd látod, majd ha már nagyon mélyen vagy, már lejjebb úgyse lehet menni, majd fölfele megyünk. Nem, ezek még nem segítettek egyik emberen sem. És hát az az igazság, hogy ettől, hogy többre szeretnénk igyekezni, azért mégis elakadunk az első állomásnál. Hogy magától, Istentől is azt várnánk, hogy egy kicsit olyan sírásmentesebb életet biztosítson nekünk. Ne kelljen már megtanulni sírni. Aztán valahogy ezt mégsem veszi el az Isten, hogy mi nagyon törekszünk erre. Hány olyan kemény nagyszülőre emlékszünk vissza, vagy talán szülőre is, aki azt mondta a fiának, hogy fiam, te férfi vagy, nem illik sírni. El kell takarni az érzéseidet. De itt nem csak érzelmekről van szó, hanem az, hogy de kihez vigyem el azt, ami engem szorít, ami engem mélyre ver le. Kivel tudom én ezt megosztani? Ki fog meghallgatni? Ki az, aki tanácsol ebben a helyzetben? És valahogy Isten úgy döntött, hogy nem ezt a világot fogja megváltoztatni úgy, hogy ne legyen benne sírás vagy nyomorúság. Hanem egy nagyon fura gondolata volt, azt mondta, hogy elküldöm az én fiamat ebbe a tökéletlen világba. És Pál apostol el is mondja majd, hogyha valaki esetleg otthon szívesen végigolvassa, bátorítom rá, hogy nagyon jó érvei vannak. Azt mondja, hogy ha mi a Krisztus szenvedéseiben ilyen bőségesen részesedünk, akkor majd a vigasztalásban is. A Krisztus szenvedéseiben való részesedés az nem azt jelenti, hogy ilyen megváltó szenvedéseink lesznek, hogy azok tisztítják meg a lelkünket, és azoktól leszünk igazabb emberek. Nem így lesz, hanem olyan szenvedéseket élünk át, amit Krisztus egész életében élt ebben a világban, hogy ez a világ, ez egy elutasító világ. Nehogy azt gondolod, hogy akar szeretni téged, azt belőled, azt szereti, amit tudsz adni neki. Hogy ebben a világban mindig benne lesz a hazugság, és ha benne van a hazugság, akkor benne van a csalódás is, és az fájni fog nekünk. És ebben a világban mindig benne marad maga a bűn, ami miatt az ember sokszor esik kétségbe. Néha a saját bűnöm az, ami tönkre teszi az életemet, néha a másik bűne teszi tönkre az életemet. Jézus, amikor egész földi élete alatt szenvedett, akkor ezért szenvedett, mert egy olyan világban létezett, ami tőle teljesen idegen, mert ennek nem így kellene lennie. És ebben a világban tanulunk meg mi is sírni. Hogy Isten gondolat az volt, hogy nem a sírást fogja kivenni a világból, vagy a nyomorúságot, hanem inkább célt ad a nyomorúságnak, ez az ő döntése volt, ez az ő bölcsessége valamilyen oknál fogva. És akkor ezt szeretném is aláhúzni, hogy Isten valahogy ezt az egészet úgy akarta feloldani tényleg, hogy célt adjon ezeknek a nyomorúságoknak. De mi a célja az én nyomorúságomnak? Az én sírásomnak mi a célja? Az, hogy rosszul érezzem magam? Az, hogy lássam, hogy mennyire semmi vagyok? Ebben van igazság is, meg azon túl is kellene nézni. Azt mondja itt Pál apostol, hogy mi is voltunk olyan helyzetben, ahol az erőnkön felül megterheltettünk. Sőt, azt mondja, már elszántuk magunkat a halálra. Már azt gondoltuk, hogy itt vége van mindennek. És vannak ilyen mély emberi élethelyzetek, amikből nagyon-nagyon nehéz kikeveredni, de ezekben a nagyon mély élethelyzetekben is valahogy az Isten szeretne közel kerülni hozzánk, és ahogy közel jön hozzánk, hogy megéreztetni velünk azt, hogy lehet, hogy ezt te nem bírod, de itt vagyok melletted én is. És szeretnék adni valamit abból az erőből, ami az enyém, amivel ezeket meg lehet harcolni, amivel meg tudsz állni ezekben is. Néha ez nekünk kevés, mi a megoldást szeretnénk, azt, hogy ne legyen sírás. Nem az, hogy sírjak és valaki vigasztaljon, hanem az, hogy egyáltalán ne kelljen sírni. De vajon akkor eljutnánk-e Istenhez? És szükségem lenne rá? Nem hiszem, hogyha Isten így könnyebbé tenni az életünket, akkor jobban tudnánk őt dicsérni. Sőt, nagyon gyanús, hogy nem. Olyan érdekes, hogy nem azok az emberek szokták dicsérni Istent, akik ajándékokkal vannak elhalmozva. Nem azok az emberek szólalnak meg és mondják azt, hogy milyen nagy vagy te, hanem azok, akik nagy mélységben vannak, és még élnek, és még tűrnek, és még harcolnak, és még reménykednek. Azok mondják azt, hogy Istennek milyen nagy a hatalma. Ez egy különleges dolog, de mi magunkon is érezzük, hogy amikor jól megy a sorunk, akkor Istenről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Amikor bezzeg viszont baj van, akkor nagyon forróak az imádságaink. Akkor nagyon reménykedünk az Istennek a vigasztalásában. És úgy látszik, ez egy út, amit Isten felhasznál és kihasznál arra, hogy én valahogy megérkezzek hozzá. Képességet kapni az Istentől arra, hogy másokat vigasztaljak, az valahol ott fog kezdődni, hogy én megvigasztalódok az Istennél. Hát az ember sokszor kerül olyan helyzetben, hogy hogy annyira hiteltelenül hangzik az ajkáról, vagy az élete felől nézve az, amit mond és csinál, hogy már szégyelni kéne magunkat. És tényleg úgy van, hogy amikor egy-egy másik ember mellé odaállunk, mert megérint az ő nyomorúsága, mert nem vagyunk mi azért ilyen közömbös emberek. Legalábbis remélem, hogy azért az Isten fel tudja korbácsolni annyira lelkünket legalább egy-egy helyzetbe, hogy megérint a másiknak a nyomorúsága. És akkor úgy elkezdünk beszélni, vagy akarunk nagyon mondani valamit, mert nagyon keressük a szavakat, és úgy beüt az a, vagy így villámként csap ránk az az érzés, hogy most mondtam valamit, de én nem tudom, hogy ezt hiszem-e. Én nem tudom, hogy ezt komolyan veszem-e. Amikor a másiknak ilyen egyszerűen azt mondjuk, hogy de majd az Isten valamit ebből is kihoz neked, akkor én azt elfogadom a saját életemre nézve, hogy az enyémből is kihoz valamit. Vagy ezt, hát így hallottuk a templomba, így mondták a többiek is, valahogy így kellene megvallani, de nem biztos, hogy én ezt hitem szerint úgy mélyen átélve el tudnám mondani először a magam számára. Hogy tudom, hogy az Isten ebből is valamit ki akar hozni, akár az én javamra. Ugye a nagy kedvenc igét, azt hadd említsem meg, én mostában túl sokat is idézem talán, hogy akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál. Nagyon szép. Csak tényleg rólam szól. Arról, amin én átmegyek. A semmit mondó szavakkal nem lehet vigasztalni. És Pál apostol itt nyilván a fordításunk olyan szépen akarja visszaadni a szavakat is, a magyar fordítás is igyekszik magyarosan fogalmazni, és nem ilyen tört magyarsággal, de az, hogy én megvigasztaltathassak másokat, az valami is, mint hogy legyen képességem vigasztalni, azt a képességet valahogy meg kellene szereznem. És az honnan jön? Mi fog engem így megnyugtatni? És erre van egy nagyon szép történetünk, ami egy ünnepünkhöz kapcsolódik. Hogy Jézus, amikor a tanítványoktól elbúcsúzik, akkor azt mondja, hogy én elmegyek, de elküldöm nektek a vigasztaló lelket. És ez a mi pünkösd ünnepünk. Az, amikor a tanítványok nem tudják egymást vigasztalni. Amikor együtt vannak egy szobában, bezárkózva, és nincs mit mondani a másiknak, mert ő is ugyanolyan nyomorult, mint amilyen én vagyok. És az én erőm nem fogja kisegíteni az ő erejét. Ez egy ilyen nagyon szép emberi elgondolás, hogy majd a te erőd meg az én erőm együtt megoldja. Sok mindenhez kell, és össze kell adni. Egy házasságban ez nagyon fontos dolog, egy családi közösségben nagyon fontos dolog. Mindenki beletegye a magáit. De a két emberi erő is csak emberi erő marad. És néha a nyomorúság mélyebb, és nagyobbak a küzdelmek. Nehogy azt gondolja az ember, hogy csak egyszerűen arról szól ez a világ, hogy figyelmetlenek vagyunk, hogy elmegyünk egymás mellett, és csak ezért vannak sebeink. Nem. Ebben a világban van egy olyan erő, ami azt akarja, hogy én kimúljak. Hogy én föladjam, hogy én azt mondjam, hogy Isten se kell, az élet se kell, semmi sem kell. Erre megy a játék. És ebben megállni nem lehet emberi erővel. És ezért mondja Jézus, hogy elküldöm nektek az én lelkemet. Nincs varázsszó, hogy ezért vagy azért nyugodj meg. Hanem azt mondja, hogy én egy olyan ajándékot adok, ami ad egy belső bizonyosságot arról, hogy te az Istené vagy, az Isten kezébe vagy, hogy ő gondot visel rólad. És különböző helyzetekben ez különböző választ és feleletet jelent. Persze lehet szavakkal is összegezni, és én készültem is, hogy ezt megtegyem. Mindenki ismeri, de én is tudom fejből, csak nem akarom elrontani, hogy elmondjam, hogy a Heidelbergi KT-nek az első kérdése, ami a hitvallásunkat annyira szépen összefoglalja ez a KT, ez a tanítás sorozat, már ezzel kezdődik. Az első kérdés a vigasztalásról szól, mert tudja hogy az Isten, hogy erre van a leginkább szükségem, hogy valamit felmutasson nekem, amiben meg lehet kapaszkodni, és utána újra merjek küzdeni. Az életemért, a másik életéért, a gyermekemért, azért, hogy ennek az egész életnek legyen egy értelme és egy célja. Hogy Istenhez is el tudjak jutni. És akkor felteszik az eleink a kérdést, hogy mi neked a vigasztalásod. Ráadásul kétfelé választva, és azt mondják, hogy mi életedben a vigasztalás, amíg testi valunkban itt vagyok ebben a földi világban, és mi a halálomban a vigasztalás, amikor ez már nem lesz. Vagy akkor már nincs is. Mert azt is lehet mondani, hogy itt van szükség arra, hogy bátorítsuk egymást, aztán utána már nincs mit bebátorítani egymást. De ők így teszik fel, hogy életedben és halálodban mi az egyetlen vigasztalásod? És persze ez is nagyon összetett mondatokkal, és nagyon szépen kifejezően írja le a választ, de ezt nem ésszel kellene tudni, hanem szívvel bízni benne. Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szent Lelke által engem is az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Ez egy hihetetlenül nagy szabadságot ad az életre, ez a vigasztalás. És valahol ez a végkicsengése Pál apostol szavainak, hogy amit én Istentől vigasztalásként megéltem, azzal tudok vigasztalni én is másokat. És van is kit. Nagyon elkeseredettek a rokonaink, az ismerőseink, a barátaink. Nem egy egyszerű világban élünk. De ha én nem vagyok meggyőződött arról, hogy e fölött, a világ fölött, még mindig Isten az Úr, és mindent a kezébe tart, az én életemet is, akkor nem fogom tudni őket meggyőzni. Nem tudom megvigasztalni őket. Viszont, hogyha ez a meggyőződés ott van bennem, akkor bármilyenek is a körülmények, lesz mosoly az arcomon, lesz öröm az életemben, lesz miért hálát adnom, és meg fogom találni az Isten ajándékait is, amelyeket nagyon bőségesen elkészített. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy ez a vigasztalás találjon meg bennünket, a vigasztalásnak a lelke, amit Istentől el lehet kérni, és ő mindazoknak készséggel adja, akik ezt tőle őszintén várják. Amen. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nagyon sok nyugtalanság és sok félelem van bennünk, és néha ezek felülkerekednek minden bátorító gondolatunkon, vagy minden olyan pillanaton, ami ilyenkor szeretünk felidézni, hogy mennyi szépsége vagy öröme is van az életnek. Nem jó ezt így mérlegre tenni, és azt nézni, hogy melyikből van több, és akkor úgy értékeljük az egész életnek az ajándékait, vagy éppen a nyomorúságait. Nyilván, hogy sokkal többre gondoltál akkor, amikor egy világot teremtettél, és benne elhelyezted az embert, egy olyan kapcsolatra, ahol veled együtt örömben vagyunk, és nem a sírásé a főszerep. És valahogy ez mégis belekeveredett az életünkbe, és ezt már nem is tudjuk kivenni belőle, de szeretnénk akkor jó célra használni. Hogy minden elakadásunk, minden megtorpanásunk, az valahogy oda kényszerítsen minket te eléd, és tudjuk azt, hogy ez csak egy pillanatnyi állapot, ahol egy kicsit meg kell rodjon a térdünk, ahol rá kell jöjjünk arra, hogy nincs olyan nagy tudás bennünk, és nincs olyan nagy szeretet és bölcsesség, hogy megtartsuk magunkat és a mieinket és a saját életünket, rendbe hozzuk, hanem nagy szükségünk van te reád. És aki ezt a pillanatot megéli, és ott valami békesség el tudja utána tölteni, az felszabadul arra, hogy töretlen küzdelemmel, még sebekkel is talán, de harcoljon azért, hogy az a jó és az a szép, és azok az ajándékok, amiket te elgondoltál, azok ne vesszenek el. Ezek ott másoknak is meg lehessen mutatni. Hisszük, hogy van egy terved az életünkkel is. Szeretnénk, hogyha ezt a tervet nem akadályoznánk a döntésekkel, hanem előrébb tudnánk vinni. Néha persze olyanok vagyunk, mint az a szülő, aki tele van feszültséggel, és így akarja megnyugtatni a gyermekét, és csodálkozik, hogy nem megy. Adj nekünk egy benned való békességet, hogy békességgel tudjunk fordulni azok felé is, akik néha úgy megnehezítik az életünket. Vagy akiknek a terhét szeretnénk átvenni, hordozni, talán közelebb jutatni a megoldáshoz. Imádkozunk így most a betegekért is. Próbáljuk őket is vigasztalni, de te tudod a legjobb, hogy néha olyan nehéz bármit is mondani. Engedd, hogy talán az a békesség, ami bennünk van, az szálljon rájuk is. Imádkozunk azokért is, akik sok emléket hordoznak a szívükben, és ezeket próbálják rendbe rakni. Ezek mindig olyan nehéz dolgok, de engedd, hogy legyen ebben is vigasztalódásuk. Imádkozunk ezért a világért is. Sok minden megrettent benne bennünket is. Egy kicsit mi magunknak csináltuk ezt az egészet, és egész addig nem áll helyre a békesség, amíg térdre nem kényszerülünk te előtted. Hadd kezdjük meg a főhajtást, a térdre borulást először talán mi magunk. Imádkozunk gyülekezetünkért, szolgálatainkért, lehetőségeinkért, az előttünk álló hétért, a benne elvégzendő munkákért, és azért az ajándékért, hogy gyülekezetünk egyrészt együtt lehet lelki épülésre, egymással és te veled. Erre is kérjük a te áldásodat. Hallgass meg imádságunkat most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Hirdettem a gyülekezetben, hogy az elmúlt vasárnappal megkezdtük a gyülekezeti hitoktatásunkat is. Minden vasárnap az Isten tisztelettel egy időbe várjuk az óvodás korosztálytól egészen a hatodikos gyermekeket. Több csoportban szeretnénk velünk foglalkozni a gyülekezeti házban. Itt tehát a szülők itt részt vehetnek az Isten tiszteleten, a gyermekek pedig a gyermekisten tiszteleteken, illetve a hittanóráinkon. A konfirmálókat pedig a jövő vasárnaptól várjuk, a hetedik osztály, illetve a fölötte lévő osztályokba járó fiataljainkat várjuk erre az alkalomra. Velük először a jövő héten találkozunk, szeretettel várjuk őket ide a templomba 10 órára az istentiszteletre. Szülőkkel együtt majd itt a templomban maradnánk, megismerkednék a gyermekekkel is, meg a szülőkkel is, és egy rövid tájékoztatást is adnék, hogy a felkészülés az hogyan történik majd ebben a tanévben. Tehát szeretettel várom ezeket a fiatalokat, a családjaikkal együtt. Ha van a környezetünkben olyan, akit lehet erre bátorítani, segíteni, akkor tessenek egy kicsit közbelépni és felvállalni ezt a szolgálatot is. Emlékeztetni szeretném a gyülekezetünk azon részét, akikkel holnap reggel Mátraházára indulunk gyülekezeti csendesétre, hogy 9 óra 45 perckor indul a busz a stadionok megállóból. Ott én már remélem, hogy akik busszal mennek, megváltották a jegyüket, ott lesz egy kis találkozó, fel fogják ismerni egymást, így arcol mindenképpen, és akkor úgy fognak megérkezni, mi meg fönn igyekszünk fogadni már őket az üdülőnél. Akik önállóan jönnek autókkal, az a kérésem, hogy délig ők is érkezzenek meg, hogy ebéddel közösen tudjuk megkezdeni a fenntöltött alkalmunkat. És még egyszer nagyon kérném, hogy mindenki, aki oda érkezik, a személyi igazolványát elsőként tegye a csomagjába, feltétlenül ott legyen. És mivel ez a hét és az erre való jelentkezés most ezzel a vasárnappal is letelt, gyorsan már is mondom a következő lehetőséget, házasok hétvégéjét szervezzük október 21 és 23 között. Házaspárokat várunk elsősorban erre, ezért is ez a neve ennek a hétvégének. Nem mondom, hogy fiatal házasokat, mert én is ott leszek, és én se vagyok már fiatal házas. Tehát olyan házaspárokat, akik tényleg a házasságban élve sok ajándékot, de talán próbatételt is megértek együtt, ezt egymással is szívesen megosztják, és egy kicsit tanulnak a hibáikból, illetve azokból az üzenetekből, amiket Isten még előkészít nekünk. Tehát október 21 és 23 között lehet erre időt találni, és kérném, hogy a jövő héttől a lelkész hivatalban kellene jelentkezni erre népszerinti feliratkozással. Isten tiszteletünknek ezt a részét akkor a 165. énekünkkel zárjuk, majd az egész Isten tiszteletünket a nemzeti imádság a himnusz éneklésével. A 165. dicséretünket keressük tehát először, az első és az utolsó 8. verset fogjuk énekelni. Irgalmazz Úr Isten, immáron én nékem.